A választott nép, miután Egyiptomból kivonult, a harmadik hónapban, ugyanazon a napon eljutott a Sínai pusztába. Refidimből indultak, és amikor megérkeztek a Sínai pusztába, tábort ütöttek azon a helyen. A nép itt a hegyel szemben ütötte fel sátrait. Ekkor az Úr ezt mondta Mózesnek: íme, sűrű felhőben jövök hozzád, hogy hallja a nép, amikor veled beszélek, hogy mindenkor higgyen neked. Amikor Mózes jelentette az Úrnak a nép ígéretét, az Úr azt mondta neki: menj vissza a néphez, aztán tartsanak meg megszentelődést ma, még ma, meg holnap, és mossák ki ruháikat, készüljenek a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. Amikor aztán eljött a harmadik nap, és felvirradt a reggel, mennydörögni és villámlani kezdett, sűrű felhő ereszkedett a hegyre, egyre erősödő harsonaszó hallatszott, úgyhogy a táborban megrémült az egész nép. Ekkor Mózes kivezette őket a táborból Isten elé, és ők odaálltak a hegy tövébe. Az egész Sínai hegyet beborította a füst, mivel az Úr tűzben szállott le rája. Úgy szállt belőle a füst fölfelé, mint az olvasztó kemencének füstje, és az egész hegy félelmetesen rengett. A harsonázó egyre jobban erősödött. Mózes beszélt, és az Úr mennydörgés közepette válaszolt neki. Ekkor az Úr leszállt a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és felhívta Mózest a hegy tetejére. Ez az Isten igéje.
Isten meg legyen mára.
Az Úr legyen veletek.
És veled.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Tanítványai egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: miért szólsz a néphez példabeszédekben? Ő így válaszolt: nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyekországa titkait, nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, és mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek szíve. Fülökkel restül hallanak, szemüket behonják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott hallani, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, az olvasmányról lesz szó. Az a szerző, aki Mózes leírásait, visszaemlékezéseit könyvé szerkesztette, titokzatos módon a zsidók vándorlását 12 szakaszra osztotta. Ezek közül a hetedik a Sínai hegy állomása, az utolsó pedig az ígéret földjének küszöbe. Szándéka talán az lehetett, hogy bemutassa: a szövetség Izrael életének az alapja, és ez az élet a nekik adott földön teljesedhet ki. Ez a szerkesztői szándék érvényre is jutott Izrael egész történelmében, hiszen mindig is a szövetség volt számukra a legfontosabb, és nem csak a vallási életüket határozta meg, hanem valóban létkérdés volt a számukra. A most hallott leírás a szövetség megkötésének előkészítését beszéli el. Izraelnek, mint a szövetség népének és Isten kiválasztott népének a születési helye a Hórep hegye. Itt hívja meg először Isten Mózest a nép kivezetésének feladatára, és itt nyilatkoztatja ki neki és népének a nevét is. Majd most is ide vezeti őket, hogy akaratát, a nép kiválasztását szövetséggel is megerősítse, így biztosítva népét örök hűségéről. Mondhatjuk tehát, hogy a Hórep hegyénél két fontos dolog történik. Isten látva népe szenvedéseit és sanyarú helyzetét cselekvésre szánta el magát, és ezt közli Mózes által. Most viszont a nép láthatta Isten végtelen hatalmát a jelek által, és most már nekik kell cselekedniük. El kell fogadniuk Isten választását, ami kivételes megtiszteltetés, és meg kell fogadniuk, hogy megtartják törvényét, ami szigorú engedelmesség. Isten a maga szándékának komolyságát már igazolta azzal, hogy kiszabadította népét a rabszolgasorsból. Most a népnek kell igazolnia, hogy hűséges akar maradni Istenéhez, és képviseli őt a népek között. A Szentíró egy időmeghatározást ad a harmadik hónapban. Ez egy sajátos időszámítás a zsidókkal történt eseményekhez igazodva. Az első hónap Niszán, a húsvét és a kovásztalan kenyerek hónapja. Ez a tizedik csapás ideje, amikor valóban elindulhatott a nép Egyiptomból. A második hónap a Sín pusztájában való belépés, ahol az egyiptomiak veszélyétől már megszabadultak, de más megpróbáltatásoknak voltak kitéve. Ekkor kapták a mannát eledelül, majd később ez a hónap lett az aratás ideje. Ez a harmadik hónap pedig később a hetek ünnepe, a pünkös napja. Ez tehát az egyiptomi kivonulás 50. napja pünkösd. Az idő meghatározáson túl egy bizonyos hely meghatározást is kapunk. Ám ez nagyon bizonytalan. Sínai pusztáról beszél, és egy hegyről a Szentíró. Ezért a bizánci kor óta törvényadás és szövetség megkötése helyéül a sínai félsziget csúcsán lévő hegyet, mai nevén Jebel Múzát, Mózes hegyét tartják. De megjegyzendő, hogy a Szentírásban is több olyan kijelentést találunk, amely alapján kétséges ez a hely meghatározás. Ezek szerint ugyanis Isten hegye Kánoántól egyenesen délre található. Ilyen megállapítást találunk például a második Mózes könyvben, a második törvénykönyvben. Jahve a Sínairól jött, és Szeír felől virrat ránk, megjelent a Párán hegyről. Ugyanígy beszél a Bírák könyve is, amikor azt írja, Uram, amikor kijöttél Szeírből, és átvonultál Edom mezein, megrendült a föld. A Zsoltáros pedig sivatagról beszél, nem pusztáról, ahol Isten átvezette a népét. Ezt olvassuk ugyanis. Isten, amikor néped élén kivonultál, amikor a sivatagon áthaladtál, megrengett a föld, cseppek csepettek az égből, és a sínai istenének színe előtt, Izrael istenének színe előtt. Ilyen módon nem lehet biztosan állítani, hogy amit ma Mózes hegyének neveznek, az valóban a szövetség kötés helye volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez a pontosítás csak a mai ember alaposságának fontos. A zsidók számára a tények voltak a döntők, nem pedig a történések helye. Az előkészítő momentumot nem mondja el a mai olvasmány. Isten ugyanis először Mózest hívja föl a hegyre, neki mondja el, hogy mi a szándéka, és vele küld üzenetet a népnek. Emlékezteti őket arra, hogy milyen csodák által szabadította meg népét a rabszolgaságból. És ez a szándéka, hogy az a szándéka, hogy szövetséget kössön velük. Ehhez azonban az kell, hogy ezt a nép is elfogadja. Az elfogadás kifejezése pedig az, hogy engedelmességet ígérnek Istennek. Ezek után Mózes visszatér a néphez, és átadja az Isten üzenetét. Ők pedig lelkesen ígérik, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott, Mózes pedig ezzel a válaszsal tér vissza a hegyre az Úrhoz. Isten megígérte neki, hogy a nép füle hallatára fogja elmondani, amit kíván, hogy ezzel alapozza meg Mózes hitelét az emberek előtt. Ugyanakkor a népnek meg kellett tisztulnia Isten fogadására. 3 napot adott nekik az Úr, ki kellett mosniuk a ruháikat, maguknak is meg kellett tisztulniuk. A hegytől pedig a tiszteleti eléül kellő távolságot kellett tartaniuk, mert a szent hegynek számított a hegy. Sem ember, sem állat nem közelíthetett hozzá, ezzel mutatta ki Isten, hogy az a szövetség, amit népének fölajánl, Isten megalázódása ugyan, de azért ő Istenük marad, akit imádniuk kell. A szövetség héberül berít, valójában az emberek között egy bizalmas közösséget alakít ki. Pontosabban talán kenyérközösségnek vagy asztalközösségnek mondhatnánk. Amikor Isten ezt a szövetséget ajánla föl az embereknek, akkor egészen bizalmas közelségbe engedi magához az embert. Nem véletlen, hogy a későbbiek során a próféták ezt a házasság bensőséges kapcsolatához hasonlították. Isten az Úr, mint a jegyesére tekint Izrael népére. Ezt a hasonlatot az Új Szövetség is fölhasználja, hiszen Szent Pál a korintusiaknak írja, hogy eljegyeztelek titeket egy férfival. Keresztelő Szent János csak utal rá, amikor kijelenti, hogy a menyasszony a vőlegényé, vagyis nem ő a messiás. A Jelenések könyve pedig többször is úgy emlegeti az egyházat, mint menyasszonyt, aki jegyesére vár. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogyha az Ószövetséget Isten bizalmas közelségének mondjuk, akkor sokkal inkább áll ez az Új Szövetségre, ahol nem csak közel jön hozzánk Isten, hanem magához emeli a megváltottakat. A szövetség rendkívüli voltát hangsúlyozza az is, hogy a népnek elő kell készülnie rá lélekben is, az engedelmesség ígéretével, de külsőleg is a megtisztulással. A kimosott ruha és a megmosdott ember, ne feledjük, a vándorlás nomád körülményei között történik mindez, ünnepélyessé teszi az Isten előtt való megjelenésüket. Itt az is kiderül, hogy Isten nem kíván az embertől rendkívüli dolgokat. A külső összeszedettség és a belső odaadás elég Istennek ahhoz, hogy az ember kedves legyen előtte. Ahogyan Isten az embertől megköveteli, hogy illően vegyen részt a szövetség megkötésén, úgy Isten a maga dicsőségébe és hatalmába öltözve jelenik meg a népnek. A mennydörgés, villámlás, sűrű felhő, harsonaszó mutatja meg a népnek Isten mérhetetlen hatalmát és fölségét. Nem is csoda, hogy a nép megrettent. Bár azt már láthatták az egyiptomiak pusztulásán, hogy Isten bármit megtehet, de eddig úgy gondolták, hogy ez csupán a nép ellenségeire vonatkozik. Az, hogy a saját nép előtt is így, erőben és fönségben mutatkozzék meg, nem gondolták. Talán azt is mondhatjuk, hogy Isten most vesz elégtételt azért, hogy a nép olyan bizalmatlan és ijedt volt, amikor meglátta az egyiptomi üldözőket. Ahelyett, hogy Isten bevetette volna a bizalmát, visszakívánkozott az egyiptomi nyomorúságba. A már ismert szenvedéseket kívánta az ismeretlen megpróbáltatások helyett, mert nem bízott eléggé Isten hatalmában. Most viszont ez a végtelen hatalom mutatkozik meg előtte félelmetes mi voltában. A Teofánia leírása olyan, mintha egy tűzhányó kitörését írná le a szerző. Bizonyos magyarázók kételkednek a leírás hitelességében, mondván, azon a vidéken nincsenek tűzhányók. Különben sem lehet valakit működő vulkánként felfogni, mondják. A tévedés a kiindulásban van, a Szentíró ugyanis nem egy természeti jelenséget ír le, amit Isten fölhasznál, hanem éppen fordítva, Isten megjelenése hozza létre a természeti jelenségeket. De ezeket nem azért mutatja meg az Úr, hogy az embert megfélemlítse, hanem pontosan azért, hogy Isten megdicsőítsék. Talán jobban megérthetők ezek a jelenségek a különféle teofániáknál, ha hozzáveszük Szent Pál apostol szavait a római levélből. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja, hiszen a természet hiába a valóságnak van alávetve, nem önként, hanem amiatt, aki alávetette. De megmarad az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Ezeknek a szavaknak a szellemében értelmezhetjük úgy is a teofániák félelmetes jelenségeit, mint a természet kitörő, sőt, tomboló örömét, hogy a teremtőinek szolgálhat. Vagy éppen így akarja megmutatni az embernek, annak az átoknak a fájdalmát, amit Ádám engedetlensége hozott rá, hiszen Isten ezt a büntetést rótta ki az emberre, átkozott legyen a föld miattad. Nem véletlen tehát, hogy Isten különféle megjelenéseinél ezeknek a jelenségeknek egyik a másika mutatkozik meg, mint külső jele, a végtelenül szent Istent jelezve. De a templomi istentiszteletet is hasonló külsőségek jellemzik, amiket fölhasználnak Isten dicsőítésére. A rendkívüli történések akarják az ember szívébe vésni, hogy az Isten által fölkínált szövetség milyen fölséges kegyelem a számunkra. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.